Áldás békesség, jó estét kívánok a Mária Rádió hallgatóinak, Újvárosi László vagyok. Hát, ha kedves hallgatóink, eltelt ismételten 4 hét, és a Kötelékeink című műsorral ismételten jelentkezem. A Felkonban Újfalusi Gyöngyvér is hallható. Gyöngyvér kolléganőm a szolgálatot már letette egy jó ideje, úgyhogy elnézést kérünk a felkonfér, hogy ő így most nincsen itt, így esetleg azok a hallgatóktól még egyszer elnézést, akik őt szeretnék hallani, viszont női hangban nem lesz hiány, hiszen a következő adástól, tehát 4 hét múlva újra meg fog csendülni az én hangom mellett egy női hang is, és kedves kolléganőm fog majd bejelentkezni, Anita, akinek most innen is jó nyaralást, én úgy tudom egyébként, hogy nyaralni van még így az augusztus hónapban. Aztán majd jön a jó kis rádió műsorvezetés. Hát, hölgyeim és uraim, így most 2 férfi hang fog megszólalni a mai adásban. Remélem egyáltalán nem bánják, és mégis, hogyha valaki hozzá szeretne szólni élőben az adáshoz, akkor azért van egy telefonszámunk, mely egy budapesti szám, amely úgy hangzik, hogy a 374-es, 09-es, 04-es, amelyet Erdős Péter, Erdős Levente kollégám fog felvenni, és hogyha esetleg a témába vágó a kérdés, akkor természetesen az adásba is be tudjuk kapcsolni. A mai vendégemet Horváth Barnabásnak hívják, az ő kérésére mondtam a teljes nevét. Esetleg van-e másik neved, Barna? Szervusz, üdvözöllek az adásban.
Szia László, üdvözlöm a hallgatókat is. Hát Barnusnak szoktak becézni.
De úgy értem, hogy a Barnabás mellett van-e másik utóneved?
Ja, harmadik nevem nincsen.
Nincsen. Mert akkor lett volna teljes, hogyha Horváth Barnabás és még valami, de akkor Horváth Barnabás Barnus. Én azért Barnának foglak szólítani, hogyha ez nem gond. Jó, hát én azt gondolom, hogy mivel az adásidőnk, a kedves hallgatók is tudják, hogy viszonylag rövid, és egy jó beszélgetés kellős közepette ez úgy elillan, hogy észre se vesszük, ezért azt gondolom, hogy vágjunk bele a közepébe. Egyáltalán nem titok, ugye, hogy a drogfüggőséggel, illetve a függőségből való felépülésnek bizonyos szakaszainkban lévő srácokkal szoktunk beszélgetni, illetve hát most szakemberek hiányában inkább csak a ellátásban résztvevőkkel szoktunk beszélgetni. És Barna, te is most a felépülés menetében tartasz, melyik szakaszban, hol találhatunk meg téged?
Hát igazából jelenleg Ráckeresztúron a drogrehabilitációs intézményen belül aktív terápiában vagyok jelenleg is, aktív terápián veszek részt. Igazából fél éve vagyok már az intézményben, és hát egy fél éve tart így a felépülésem.
Hogyan kerültél Ráckeresztúra? Milyen függőséged volt, illetve miért döntöttél úgy, hogy a rehabot választod?
Hát kábítószer függőségem van, a kábítószerrel van problémám. Ez egy ilyen 15 éves időintervallumot foglal magába a függőségem és a szerhasználatom. Hát igazából így teljesen kisiklott az életem, és a legvége ugye abban csúcsosodott, hogy egy autóbalesetet is szenvedtem, és igazából hát így mindent leromboltam már magam körül. Szóval így a családi kapcsolataim is nagyon távol kerültek tőlem, a családommal való időtöltésre való igény is nagyon távol került tőlem, és igazából minden, ami azt gondolom, ami a normális életet így jellemzi, az minden távol került tőlem.
Mennyire határozta meg, bár lehet, hogy önmagában is buta a kérdés, mennyire határozta meg a baleset az, hogy bemenjél a rehabra?
Hát igazából nagyon, mert hogy másodjára vagyok ott. Egyszer már terápiáztam, és el is kezdtem így a józan, tiszta, szermentes életemet, viszont hát egy-két dologgal így nem foglalkoztam az előző terápiámon, amikkel így most szembesülök, most dolgozom vele. és így most bukkantak fel igazából. Hát igazából, ha nincs a baleset, akkor én még nem kezdtem volna meg ezt a mostani, ezt a jelenlegi terápiámat.
Igen, ez lett volna a kérdésem, hogy ha nincs a baleset, akkor jutottál-e olyan mélyre, hogy bemenjél, de akkor ezt most meg is válaszoltad.
Igen.
Tehát mindenféleképpen ez az íjre a pont?
Igen, én azt gondolom, hogy jutottam is olyan mélyre, tehát volt bennem egy ilyen belső, egy ilyen intuitív gondolat, hogy nekem jönnöm kell. Tehát amikor már benne voltam a visszaesésben, én tudtam azt, hogy én valamikor vissza fogok kerülni Keresztúrra, mert hogy egyszer már voltam ott, ismerem a helyet, tudom, hogy mire számíthatok. Ez egy úgymond egy ilyen biztos pont lett az életemben. Ez egy olyan hely, ahol biztonságban érzem magam, és tudom azt, hogy minden lehetőséget, minden eszközt megkapok ahhoz, hogy esetleg tudjak dolgozni azzal, ami kimaradt. Viszont a visszaesésemnek meg egy ilyen tetőfokát éltem, szóval egy ilyen álmokfutásos történet volt ez az egész. Igaz az, amit mondtak, hogy a visszaesés az általában mélyebbre megy, és sokkal rövidebb időn belül el lehet érni ezt a bizonyos mélypontot. És hát ez így is történt. Szóval igazából egy ilyen 4-5 hónapot voltam így visszaesve, de hogy az tényleg egy ilyen önpusztító, környezetromboló, minden tekintetben mindent romboló történet volt.
Megerősítelek, hogy minden igaz, amit ott mondanak. Bár mondjuk Mikulásról és Húsvéti Nyúról nincsen szó, vagy legalábbis nem ebből akarnak meggyőzni, de amit ott mondanak, az úgy van. És egyébként, aki elhiszi, és ugye itt nem arról beszélek, hogy járjon utána, hogy a meséknek szokott vége lenni, hanem aki elhiszi, és megfogadja, azt gondolom, én például ilyen voltam, szintén Ráckeresztúron, és az sokkal könnyebben tud egy józan életet kialakítani. Amíg valaki még azon gondolkodik, én ezt gondolom, de erősíts meg, hogyha nem így van, vagy vitatkozz velem, hogy ha azon, hogy most igaz, nem igaz, szerintem az úgy nem jó, akkor úgy sokkal nehezebb elindulni ezt a dolgot. Itt föl kell tenni a kezünket, és azt mondani, hogy ez nekünk nem sikerült. Valószínűleg, hogy te most a második alkalommal jutottál el idáig, és a rehab után fog elkezdődni a te igazi építkezésed. Van-e már most különbség az előző terápiád és a mostani között?
Hát ami nagy különbség, hogy teljesen másfajta választ tudok például adni arra kérdésre, hogy ki vagyok én. Szóval nekem az előző terápiám...
Ez fontos, hogy ki vagy te?
Nagyon fontos. Én nekem nagyon fontos, meg azt gondolom, hogy minden felépülőnek, vagy szenvedélybetegnek, aki fel szeretne épülni, ez egy nagyon fontos kérdés. Mert hogy, tehát én szerintem azt se tudtam 28 évig, hogy ki vagyok. Tehát az előző terápiámon azért így hát felszínesen foglalkoztam mondjuk ezzel a kérdéssel, mert nagyon nagy százalékát kitette ugye egy párkapcsolatból való kijövetel, meg egy feldolgozás, meg tehát abortuszunk is volt, meg nagyon sok fajta sérelem, meg persze volt szép is ebbe a kapcsolatba, de hogy nekem ez nagyon, nagyon igénybe vett az előző terápiámat, meg igazából a múlt feltárásom is megvolt, tehát azért így a családi történetnek a kielemzése is megvolt, meg hogy nagyjából mire anyagoztam, de igazából azzal, hogy a jelenembe ezek a múltbéli sérelmekből fakadó szorongások hogyan vannak jelen, és hogy igazából mondjuk miben rejlik az én férfiasságom, úgyhogy azt én saját magamban építem ki, saját magamból eredeztetem, ezekkel így nem foglalkoztam. Szóval még azt gondolom, hogy az előző terápiám alatt én nagyon befolyásolható voltam, és ezzel nem azt értem, hogy engem befolyásolni szerettek volna, hanem annyira nem volt egy férfi minta, tehát az én életemben nem igazán volt férfi minta meg apakép, és annyira próbáltam így a mentorokra kivetíteni ezt az aktuális apaképet, hogy általában, ha valamit mondtak, akkor nem az volt, hogy elgondolkodtam, megszűrtem, és aztán megnéztem, hogy mi az, ami én vagyok, mi az, ami használ, vagy mi az, amit be tudok építeni, és mi az, ami nem. hanem egy az egyben mondjuk azt csináltam, és ezáltal én a mostani terápiám elején szembesültem azzal a gondolattal, meg azzal a kérdéssel, ugye, hogy egyáltalán ki vagyok én, mert hogy azt sem tudom, hogy ki vagyok, hogy úgy érzem, hogy mások gondolatai vagyok összegyúrva, és hogy nincs egy ilyen saját tapasztalásom azzal kapcsolatban, hogy akkor most nekem így mi a helyes, meg nincs egy ilyen saját képem arról, hogy mondjuk mi az én utam, vagy hova szeretnék fejlődni. Meg hát ez a férfiasság kérdés, ez nálam nagyon fontos, mert hogy két nő nevelt fel igazából, az édesanyám és a nagymamám, és hát érzelmileg mindent megkaptam, szóval még azt is lehet mondani, hogy egy elkényeztetett gyerek voltam, burokban is tartottak, szóval mindig óvtak mindentől, mindig megoldottak mindent helyettem igazából, és hát az érzelmi intelligenciám az elég magas lett, én azt gondolom. Az érzelmeim nagyon széles skálán mozognak már nagyon régóta, csak hogy ezzel nem tudtam egész életemben mit kezdeni. Mindig azt gondoltam, hogy nem értenek meg. Tehát akár egy elég jó osztályközösségben jártam, tehát az általános iskolát meg a gimit is. Igazából majdnem egy osztályközösségben történt ez az egész, mert sokan általános iskola után maradtunk ebbe az iskolába, hogy gimnáziumi rész is volt. Tehát mindig azt ilyen kívülállónak éreztem magam, mindig pedig is szerettük egymást. De hogy mindig egy ilyen kívülállóságot éreztem amúgy, és ebből sok minden alakult ki, tehát ilyen kompenzációk, viselkedészavarok, hogy mindig a középpontba, ha a középpontba kerültem, és megnevettettem a többieket, vagy megzavartam az órát, akkor éreztem egy olyan fajta figyelmet, amivel abban a pillanatban akkor azt éreztem, hogy na, akkor most vagyok valaki, meg tagja vagyok az osztálynak, meg ilyenek, úgyhogy, és ezek nyilván egy ilyen önértékelési problémának a hozadékai például, meg nyilván ez inkább, én azt gondolom, hogy ez a fajta ilyen figyelemkoldulás, mondjuk, hogy ez inkább összességben többet veszel, mint amennyit ad. Tehát azért ebből nagyon sok minden származik, tehát hajlamos vagyok azért túlmagyarázni a dolgokat, tehát az iskolában mindig az volt, hogyha valami komoly témához szerettem volna hozzáfűzni valamit, vagy véleményt alkotni és mondani róla, mindig, tehát legalább egy 3-4 fajta verzióba elmondtam egymás után ugyanazt. Mert hogy azt gondoltam, hogy ugye ez a bolondos bohóc szerepben voltam, és hogy így akkor így nem láttam ezt így, de hogy mégis volt bennem egy ilyen tudatalatti véleményezés saját magamról, hogy biztos azt hiszik, hogyha valami komoly dologhoz szeretnék én is valami komoly hozzáfűzni, ott gondolatot csatolni, akkor tehát azt gondoltam, hogy nem veszik komolyan. Mert hogy én vagyok a bolondos, a bohóc, aki szerepel. Szóval így, ja, ez így elkísérte az iskolás éveimet, és aztán ezt így a kábítószerrel így tökre meg tudtam oldani, mert hogy az anyag hatása alatt, meg pont, hát egy ilyen hamis illúzió, meg egy hamis énképet ad a cuccozás, de hogy akkor meg férfinak éreztem magam, határozottnak, meg markásnak, nyersnek, meg hirtelennek, tehát amúgy is hirtelen vagyok, de hogy úgy máshogy éreztem magam hirtelennek, meg nem tudom, szóval nyilván azt a, tehát én az, hogy én érzékeny vagyok, mert a csillagjegyemből is kifolyólag, ugye azt mondják, a Skorpió a legérzékenyebb csillagjegy, de hogy a személyiségem is azért olyan, hogy azt gondolom, tehát a nagymamám is érzékeny, meg édesanyám is elég érzékeny, tehát érzelmes nő, és így a szeretet meg a gondoskodás mentén, meg ez a túlzott szeretet és gondoskodás mentén azért ez egy elég jó táptalaja volt így a személyiségem érzelmi fejlődésének. És igazából én mindig azt hittem, hogy az, hogy én érzékeny vagyok, az gyengeség. Szóval nem tudtam rá így mit kezdeni. És nyilván nekem ez nagyon kapora jött, hogy amikor becuccoztam, akkor egyszerűen nem éreztem magam gyengének. Akkor nem voltak úgy érzéseim. Tehát ilyen fix, ilyen merev, ilyen feszült állapotban voltam, és akkor igazából nekem ez is egy nagy ilyen kulcsa szerintem az anyagozásomnak az egyik, hogy ezzel így nem tudtam soha mit kezdeni.
Hát jó nagy mondatot ide öntöttél nekem, amiben egyébként már többször belekérdeztem volna, de annyira jól beszélsz, és annyira jól érdemes hallgatni és figyelni téged. Egyébként az adás előtt beszéltük, vagy legalábbis én mondtam neked, hogy ismerlek, ugye korábban is, talán ez nem titok a hallgatók előtt, hogy ismertelek az első terápiádon is már, meg most is, hogy lényegesen komolyabb vagy komolyabbnak látlak, mint az első terápián. Ez számítható-e annak, hogy most azt érzem, hogy nyakon lettél öntve az önismeretnek a tudományával, és mint valami szivacs, ezt szívod magadban, hogy ez most már nálad tudatos, és figyelsz erre, és hogy ez mondjuk a köszönhető a balesetednek, illetve a második terápiádnak, hogy az elsőnél ez is megvolt ugyanez, csak mondjuk nem érdekel téged ennyire a végkimenetel. Tehát olyan, mint a két, nem azt mondom, hogy két külön ember ülne itt, csak egy felnőtt meg egy gyerek. Tulajdonképpen így ennyire tudnám különböztetni a kettőt.
Hát az biztos, hogy szerepet játszik, hogy azért nyilván, tehát például anyám mellettem van, de hogy már csak annyit, tehát én is annyit várok el tőle, hogy, és ő is mondta, hogy az elég, hogy szeretlek, és hogy ennél többet én sem várok el, tehát lényegében az van, hogy most tényleg így tök egyedül.
Tehát, hogy önállosodsz? Hát az, vagy leválsz a szülőkről?
Egyrészt, hogy leválok a szülőkről, másrészt, hogy most tényleg az van, mert azért az előző terápiám után tehát így kaptam családi támogatást, meg azt vettem észre, hogy azért így... Tehát nekem ezzel mindig volt problémám, ezzel a gyerek szereppel, ugye, mert hogy úgy nevelkedtem, hogy anyám így a józan normál életben így szinte mindent megoldott helyettem. Azért is volt számomra még egy másik fajta kötelék az anyagos élethez, mert hogy az a világ, ahol én jártam ki a saját utamat. Tehát ott minden követ én raktam le, ahogy ugye sodródtam az árral, meg ahogy a választott szeremhez elértem, meg mit tudom én, és akkor igazából, tehát ezzel nekem azért van dolgom, de hogy arra gondoltam, hogy most az van, hogy totál egyedül vagyok ebbe az egészbe. Szóval így csupaszon, mezítelenül úgymond, ugye se párkapcsolat igazából, tehát teljesen
egyedül. Ezt akartad így? Vagy így alakult?
Hát igazából én azt gondolom, hogy ez így alakult. Szóval, szóval valahol én most már ezt egy utag egy jelnek tekintem, azt gondolom, mert hogy ez pont akkora pofon volt, meg ez a baleset is, ugye nyilván ennek azért vannak itt is károk, meg egyebek, hogy igazából tényleg így egyedül vagyok, és nekem az első 3 hónapom az nagyon izzadós volt amúgy. Szóval hál' Istennek egy elég erős mentort kaptam.
Az mi az, hogy izzadós? Ezt egy picit a hallgatóknak bontsuk ki, hogy...
Hát, hogy igazából én úgy mentem be, hogy tehát egy a visszaesésemnek ugye a tetőfokát, egy ilyen magas pontját éltem, szóval én úgy voltam benne, hogy én igazából anyagozni akartam. Tehát nem önszántamból mentem be. Szóval amit így megfogalmaztam, hogy tudtam, hogy mennem kell, de még nem mentem volna. Igazából, és nekem az első 3 hónapom az egy elég nehéz 3 hónap volt. Egyrészt szembesülni azzal, hogy amikor azt hittem, hogy már azon dolgozok, vagy azt próbálom megfejteni, hogy mi az, ami kimaradt az előző terápiámból, akár a múlt feltárással emlékképeket keresni, és akkor, hogy majd azzal magyarázom, hogy miért is anyagozom, akkor a mentorom tartott egy elég éles tükröt. Szóval volt egy ominózus mentorim, amin így... Hát be is recsentem, szóval emlékszem, hogy utána 3 napig így nem igazán beszélgettem senkivel, amikor így szembesített azzal, hogy hát te még mindig igazából jogosultságot keresel arra, hogy miért anyagozz. És akkor ott szembesültem vele, hogy igen, igazából én azt várom, hogy valaki azt mondja, hogy az én történetem az reménytelen, és hogy menj inkább, és akkor anyagozz.
Ő ugyanaz a mentor, aki nekem is volt? Igen. Nem kell neven nevezni, igen, mert igen. Akkor nehogy kiemeljünk valakit, igen. Csak hogy akkor viszont értem, hogy miről van szó. Hát a legrosszabb az a saját tükrünk, ugye a saját magunkkal szembenézni, igen. És amikor ugye nem lehet valakit hibáztatni, mert egyszerűen csak el kell fogadjuk, hogy pláne amikor az a illető, vagy egyébként a mentor, ugye egyébként pont ez a dolga, hogy hogy igazat szóljon, és az fáj ugye a legrosszabbul. Vagy mennyi idő múlva tudtad ezeket beépíteni magadba?
Hát, tehát én azt gondolom, hogy ez még azért így folyamatban van.
Ez mikor volt ez a beszélgetés például?
Hát
most akkor nagyságrendileg. Tehát, hogy...
4 hónapja.
Akkor az
3-4
már
így, hónapja. Így, igen. Tehát nekem ami nagyon nagy eltérés, ugye, amit így mondtam, így a férfiasságom, meg ahogy az érzelmeim miatt, hogy gyengének, tehát ezt gyengeségnek tartottam mindig. És például a jelenlegi mentorom, meg a jelenlegi mentorom kínálta lehetőségek között, ugye megkínált egy ilyen önkénteskedéssel, és amúgy ehhez hozzákapcsolnám azt, hogy én az előző terápiámra egy nagyon zavart hitrendszerrel is mentem ki, szóval ilyen az ezotéria, meg mindenfajta spiritualitásnak mindenféle misztikus bujrába azért így beleástam. Nyilván te mögött volt külső hatás is, egyik családtagom, így édesapám, vele ugye így felvettem az előző terápiámra kapcsolatot, és ő például ilyen fajta hitrendszer szerint él, és ez is meg az egyéb előbb említett dolgok mentén is így ez is nagyon összezavart például. Tehát, és most vagyok úgy, hogy akkor olvasom a Bibliát, ebben a hitkeresésben is voltam ugye egy ilyen nagyon kényszeres, aztán egy ilyen nagyon megtorpanó történetem, szóval, hogy azért arra is ránéztem, hogy most így mit is várok én a megtéréstől, meg Istentől, és akkor így azért így szembesültem, amikor így elkezdtem erőmegosztást írni, hogy hát azt várom, hogy Isten vegye el a sóvárgásomat, szüntesse meg a szenvedélybetegségemet, a függőségemet, adjon identitást, vegye el a szorongásaimat, tehát hogy mindent oldjon meg helyettem, és akkor az is egy ilyen jó tükör volt az, hogy azért így például ezt megvizsgáltam, és azt gondolom, és akkor ugye megkínált a mentorom egy lehetőséggel, ugye ezzel az önkénteskedéssel, ahol ő fogyatékkal élő gyerekek fejlesztésében veltek részt, és akkor jött a felismerés amúgy, tehát én így rendszeresen imádkoztam, szóval én amúgy vágytam erre a megtérésre, csak nem mindegy, hogy milyen okból kifolyólag, tehát ezt nekem azért így rendeznem kellett, de hogy azt gondolom, hogy ez a kezdeti motivációmnak az átfordulásából is, tehát a kezdeti motivációmból is fakadhatott például ez a megosztás, hogy ezek az érdekek mentén, és hogy mindent áttolni, és akkor ő most oldja meg helyettem a problémámat, mert hogy nehéz volt ott lenni az első hónapokban, főleg az első 2-2,5 hónapban, és akkor felismertem azt, hogy én azért mindig imádkoztam, hogy tudjak adni már végre valamit abból, ami bennem van, ami jó bennem, és hogy ezt így tudjam használni. És akkor volt egy ilyen nagyon mély hálaérzésem amúgy, tehát ilyen, nem tudom, hogy felismertem azt, hogy 3 hónapig én ezt kértem, és akkor ugye a mentorom igazából így a semmiből bedobta ezt az önkénteskedést, és valahogy olyan szinten el tudtam mélyülni ebbe a hálaérzésébe, hogy tényleg ilyen potyogtak a könnyeim, és hogy ez nem egy ilyen szimpla boldogság volt amúgy, hanem valami mélyebb. Nem tudom, tehát ez egy ilyen megérintett pillanatom volt, és akkor én nem tudom, így onnantól fogva én azt mondom így, hogy azért így életre kelt a hitem. Szóval, hogy ezen is így dolgozom, így az Isten kapcsolatomon, de hogy igazából így életre kelt a hitem is. És talán azt is kimerem jelenteni, talán, hogy megtértem így. Tehát van egy ilyen megtérés, amit én annak tudok be. Szóval ez a kérek, akkor megadatik. Ez nekem egy ilyen nagyon nagy felismerés volt amúgy, meg egy ilyen nagyon szép pillanata volt így a terápiámnak.
Ezt nagyon szépen levezetted az ezotériából, pedig épp akartam szólni, hogy előttünk a megoldás, ugye a Szentírás és Jézus maga, aki igen, erre gyógyírt tud hozni. Most egy picit elmegyünk zenélni, kicsit kiszellőztetjük a mi is a fejünket, és utána azzal jövünk, hogy mik a terveid a jövőre nézve. Üdvözlöm újra a rádió hallgatókat, és itt vagyunk a lendületes Barnával, ha szabad így mondanom. Iszonyatosan jól beszélsz, Barna, és most minden tiszteletem a tiéd, és épp itt a leheletnyi szünetben beszéltünk, hogy valóban, hogy amikről beszélsz, az ugye azért egy terápiás megfogalmazás, amit a rehabon a srácoknak ugye próbálunk mindig, hogy elsajátítsák. Te nagyon jól elsajátítod, hogy mennyi ebből a tartalom, ami, tehát hogy tényleg úgy is gondolod, amit mondasz, mert az, hogy az ember ugye azt mondja, szépen megfogalmazva, hogy mit szeretne, az odáig nagyon jó, csak hogy mennyire érzed ezt már tartalomnak, hogy tudod és vallod, és ugye beszéltél, hogy megtértél, vagy legalábbis úgy érzed, hogy Isten megszólított, de hogy mennyire be a tartalom, mennyire érzed azt, hogy már így ülepedik ez benned. Igaz, még te ugye fél időben jársz a terápiádnak, de ha így halad a másik fele is, akkor nagyon jó jövő jár rád.
Hát nekem, ami ilyen gyakorlati tapasztalásokban segít, az ugye az előbb említett önkénteskedés. Szóval az önkénteskedés alatt azért elég sok mindent itt tapasztalok, és igazából nekem az egy nagyon nagy segítség volt abban, hogy lássam azt, hogy az én férfiasságom az abban rejlik, hogy a bennem rejlő empátiát, a bennem rejlő szeretetet, a gondoskodást, a törődésre, a segítségnyújtásra való hajlandóságot, ugye, amit azért így hozok a családból, meg a neveltetésemből, hogy ezeket megtanuljam használni, és hogy ezek mentén úgy, hogy alkalmazom ezeket, ugye adni a társadalomnak, és hogy valami ilyen irányba is szeretnék majd elmenni, mert az önkénteskedés alatt azt tapasztalom, hogy a szeretetnek, az alázatnak, az empátiának, és amiket előbb felsoroltam, hogy igazából nincsenek határai. Szóval mindig azt veszem észre, hogy mindig jobban el lehet mélyíteni, vagy mélyebbre ható kötődése lehet így vagy hát úgy, hogy a kötődési képességünket sokkal mélyebbre hatóbbra alakítani. Tehát igazából, és én azt gondolom, hogyha én ezt a lelki szomjúságomat mindig tudom táplálni az ezekkel való törekvésre, akkor az lehet a józanságomnak az egyik sarokköve.
Mi a te legnagyobb családi értéked,
hát én,
amihez kiemelten ragaszkodsz
például? Hát a szeretet. Tehát én azért rengeteg...
Milyen fajta szeretet?
Én azt gondolom, hogy tehát igazából ez a gondoskodás, összetartás, gondoskodás, gondviselő szeretet igazából. Tehát én nekem amúgy szép gyerekkorom volt, szóval nincsen panaszom így a gyermekkorommal kapcsolatban.
Mi leszel, ha nagy leszel? Most befordultunk így a célegyenesben már, ami az adásidőt is illeti.
Igen.
Hogy mi leszel, ha nagy leszel? Végig megcsinál ugye amit meg kell ilyenkor még tennie a felépülés, illetve a józanodás kialakítása véget, de hogy mik a terveid a jövőre nézve?
Hát igazából nekem a célom az egészségügy lenne, vagy bármilyen ilyen szociális szférában.
Tehát maradsz a segítő szakmánál?
Vagy segítő, jelenleg is van hallgató jogviszonyom teológián, csak ugye ez a visszaesésem miatt ez félben maradt, így a tanulmányaim félben maradtak. Igazából én mindenképp valamilyen szociális vonalon, vagy az egészségügy menti vonalon szeretnék haladni. Tehát azt tudom, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni, és mindenképp olyan területen, ahol ugye amiket így felismertem, hogy amik az én férfiasságomat így alkotják, ugye készségek, meg az ezeknek való megfelelő helyen, időben történő alkalmazása, ez így szem előtt legyen.
És kiknek segítenél egyébként? Maradnál, ahol önkénteskedsz, vagy esetleg nem mennél tovább nem menném messzebb a tűzte, ugye a drogosokkal, illetve a szerhasználókkal?
Igen.
Vagy tulajdonképpen ez lényegtelen is?
Hát én valahogy, én szenvedélybetegeknek is így nagyon szívesen segítenék, viszont én összességében szeretnék eltávolodni ettől az egésztől, tehát Én inkább az egészségügy felé mozdulnék, vagy akár, ahol én ugye ilyen készségfejlesztő iskolába is nagyon szívesen lennék munkatárs, mert én azt gondolom, hogy én többet kapok a gyerekektől összességében, mint amennyit adok. Tehát ez mind önismereti tekintetben, mind érzelmi tekintetben, mind abban, hogy segítségemre vannak ezek az önkéntes napok, akár a saját határaimnak a meghúzásában, ugye, vagy az újraalkotásában. Tehát azért ott egy teljesen másfajta történetben vagyok jelen, meg nyilván másfajta határokat kell szabnom a gyerekekkel szemben is, és amúgy ott egy olyan fajta őszinte és egy nyitott szeretetet tapasztalok, ami amúgy szenzációs, tehát nyilván ott is feszegetik a határaimat, meg még azért úgy ez egy elég friss dolog, tehát egy, nem is tudom, május vége óta tart ez az egész, de hogy ezt tervezem ugye februárig, hogy ezt így viszem végig, mert nagyon élvezem, meg nagyon jól is érzem magam, meg nagyon sokat ad, ugye, de igen, ez is nagyon sokat ad. Tehát ez a, hogyha lesz lehetőségem, akkor az önkénteskedést azt így az életemben én beszeretném építeni, mert hogy azt gondolom, hogy azért ezek az önkénteskedések, ezek ilyen nagyon szép dolgok, meg ez valahol azt is jellemzik, hogy például mi az én aktuális értékrendem, vagy ugye nem mindegy, hogy a szabadidőmet esetleg mivel töltöm, és én azt gondolom, hogy az ember a szabad idejét ilyenekkel tölti el, akkor az egy szép dolog.
Van ebben a segítésben, és talán valószínűleg ez az ugye a utolsó kérdésem is, hogy van-e benne egy apuka kép, már hogy te, mint apuka, és esetleg egy áhított gyerek, hogy ilyen megfogalmazódik-e már benned? Mert ugye mondtad, hogy apuka vonal ugye nem volt, igen, és hogy ezt valahogy kihelyezted máshova, és hogy esetleg ez most így visszairányul-e beléd, és hogy van-e benne ilyen gondolat, hogy lennél-e apuka? Valószínűleg, hogy úgy persze szeretnél-e, de hogy ezzel közelítesz ehhez a témához.
Igen, igazából nagyon szeretem a gyerekeket, meg tehát nem esik nehezemre ugye a gyerekek szintjére így lemenni, szóval így azt gondolom, hogy így a közös hangot azért így hamar meg tudom velük találni, de hogy nyilván ez is nekem egy munka, hogy nem az, hogy átmenni teljesen ugye az oldalukra, hanem a kettőnk közötti pontot, ami mind a kettőnknek még egészséges, azt így megtalálni. De amúgy igen, nagyon családcentrikus vagyok, szóval szeretnék gyereket is, meg saját családot is igazából, meg lehet, hogy ennek a segítésnek a gyökere ugye az, amit én kaptam, ez a gondoskodás, ez a törődés, ez az odafigyelés, meg azért ezt mind szenvedélyes odaadással kaptam, akár a nagymamámtól is, akár anyukámtól is, ugye mindig mindent megtett értem, meg mindig ott voltak a bajban igazából, úgyhogy lehet, hogy ez is benne van.
Hát ennél szebb végszót itt nem is tudtunk volna, mint hogy érdemes azzal foglalkoznunk, eljön a terápiának egy olyan része, hogy az a dolgozunk, ami van, azt meg ugye nem sajnáljuk, ami nincs, illetve azután nem vágyakozunk, hiszen azzal már nem tudunk mit kezdeni. Nagyon szépen köszönöm, Barna, Horváth Barnabás egészen pontosan, hogy eljöttél hozzám a műsorba.
Én is köszönöm, hogy itt lettem.
Nagyon sok jót és minden jót kívánok neked. Én szoktam egyébként visszatérőként is érdeklődni, hogy esetleg ki hol tart, úgyhogy esetleg, ha nincs ellenedre, akkor majd egy későbbi műsorba szívesen viszont látnának, hogy rendben, mennyire sikerült az életedet abban az irányban, ahogy. Minden jót kívánok neked, a hallgatóknak köszönjük, hogy minket választottak, 4 hét múlva találkoznak a Kötelékeink című műsorra, addig is jó éjszakát kívánok, áldás békesség!
Áldás békesség!
Kötelékeink. A kábítószer használat családi összefüggései. A műsorvezetők Újfalusi Gyöngyvér és Újvárosi László voltak.